102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek, december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az két órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vladimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is, még karácsony előtt, december 21-én került sor. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos felhasználására figyelmeztet a katasztrófavédelem. Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának szóvivője azt írta, soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig kizárólag szabadtéren, kertben vagy közterületen lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést, helyenként hózápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa a villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz. Szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez. Szeretet vezérelje a munkátokat. Ami a karácsonyi riportból kimaradt. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a II. Vatikáni Zsinatról. Leó pápa villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz. Szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya a karácsony ünnepek után hétfőn reggel újra kezdte megszokott apostoli tevékenységét. Délelőtt 10 órakor fogadta a konzisztórium teremben a spanyolországi villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokainak 150 fős csoportját. Védőszentjük a 16. században élt ágostorrendi villanóvai Szent Tomás életpéldájának két jellemző vonását emelte ki a hozzájuk intézett beszédében, hogy ő szüntelenül imádkozott és fáradhatatlanul tevékenykedett. Leó pápa örömmel köszöntötte karácsony nyolcadában a plébániai közösség tagjait, akik nagy odaadással készültek erre a mostani jubileumi zarándoklatukra, hogy ebben az egyház számára különleges évben imáikkal és nagylelkű szeretetükkel támogassák Péter utódjának szolgálatát, amelyet a pápa hálásan megköszönt. Plébániájuk védőszentje, villanóvai Szent Tomás, egy ágostorrendi spanyol szerzetes pap,
un religioso Agustino,
aki nyitott volt Isten kezdeményezéseire az ő életében, és készséges lelkülete arra indította, hogy sok jót tegyen kora egyházáért és társadalmáért. Ti jól ismeritek az életrajzát, és Alcalá de Henares városát, ahol ő egykor élt, és amely föld mindmáig őrzi a földi életének nyomait, szólt hozzájuk közvetlenül Leó pápa. A Szent Atya villanóvai Szent Püspök iránti tisztelete jeléül megosztotta vendégeivel a Szent Tomás odaadásáról és hűségéről szóló tanúságtétel két jellegzetes vonását, amelyek segíthetnek azok személyes, családi és közösségi szinti tovább gondolásában. Élete és írásai a szüntelen ima állatotos törekvését mutatják,
de la oración continua,
vagyis azt a szent nyugtalanságot, hogy mindenkor Isten jelenlétében legyen. Ez mély bensőségességet és önmagunk kiüresítését jelenti, hogy meghalljuk az Úr szavát és hagyjuk, hogy ő maga működjön az életünkben. Lelki életének imádságos vonásán túl Villanovai Szent Tomás szolgalmával, állandó tevékenységével is kiemelkedik.
Por su laboriosidad.
Ez a szempont egy olyan mai világban, amely látszólag mindent egyre gyorsabban és egyre könnyebben kínál fel nekünk, kihívás jelent számunkra. Józansága és egyszerűsége, önzetlensége a munkájában, különösen is az Alkalai Egyetem környezetében, továbbá apostoli buzgalma arra felismerésre késztetnek bennünket, szólt a pápa, hogy higgyük, fel kell ismernünk a kapott talentumokat, és azokat elkötelezetten, odaadással kell a közösség szolgálatába állítanunk, hogy mindenki javára gyarapodhassanak azok. Leó pápa végül a szentnek, a szegények iránti szeretetét emelte ki,
su amor a los pobres,
amelyért az Isten koldusa címet érdemelte ki. A Szent Atya úgy hallotta, hogy ez a szempont nagyon is jelen van az egyházközségükben, konkrét gesztusok és cselekedetek formájában. Köszönöm ezt a lelki érzékenységet, mert a szegények nem csupán segítségre szóruló emberek, hanem az Úr szentségi jelenlétének jelei is, idézett a pápa a Dilexité kezdeti apostoli buzdításából. Befejezésül arra buzdította a kedves zarándokokat, hogy továbbra is Krisztus nyomdokaiban járjanak, a szentek tanúságtétele bátorítsa és inspirálja őket ezen a lelki úton. Isten áldjon meg benneteket, és a völgyes miasszonyunk közbenjárására kísérjen titeket, zárta beszédét Leó pápa. Villanovai Szent Tomás életéről. Villanovai Szent Tomás a spanyolországi Fuentellanában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesban nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alkalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyola Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségi édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók közt, és folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alkalai Egyetemen. 30 éves korában belépett az ágostanosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyomtató és igehirdető lett, amelynek híre 5. Károly császár udvaráig eljutott, aki be is akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás egyszerű házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának elöljárója lett. Ez Idióra trendjének sok hithirdetőit küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt hoztak létre. Császári unszolása, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett és egy viseltes szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkismertesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját, újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságukat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt imádságba merülve, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban került sor szenti avatására. Leó pápa az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez. Szeretett vezérelje a munkátokat. A Szent Atya hétfőn délelőtt, a spanyol zarándokok után a szomszédos Kelemen teremben fogadta az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségének 200 fős küldöttségét. A pápa szeretettel köszöntve az olasz önkormányzati vezetőket, polgármestereket, megjegyezte, hogy erre a találkozásra karácsony és a jubileumi év végén kerül sor, ám ezeknek a napoknak a kegyelme bizonyosan megvilágítja majd szolgálatukat és felelősségüket. Isten fiának megtestesülése egy gyermekhez vezette minket, akinek gyengé törékenysége szemben áll Heródes király erős arroganciájával. A demográfiai válság és a családok, valamint a fiatalok nehézségei, az idősek magánya, a szegények csendes kiáltása, a környezetszennyezés és a társadalmi konfliktusok olyan valóságok, amelyek nem hagyhatnak közömbösen benneteket, szólt Leó pápa. Miközben válaszokat kerestek, jól tudjátok, hogy városaink nem névtelen helyek, hanem arcok és történetek, amelyeket értékes kincsekként kell megőrizni. Ebben a munkában napról napra újból polgármesterré kell válni a közösség igazságos és megbízható vezetőjévé. E tekintetben a tiszteletre méltó Giorgio Lapira szolgáljon példaképű számotokra, aki Firenze városi tanácsaihoz intézett beszédében kijelentette egykor: nektek csak egy jogotok van velem szemben, megtagadni tőlem a bizalmatokat. De nincs jogotok azt mondani nekem: polgármester úr, ne törődjön azokkal, akiknek nincs munkájuk, akiket elbocsátottak, vagy éppen munkanélküliek. A hajléktalanokkal, a kilakoltatottakkal, a segítségnélküliekkel, mint az idősek, betegek és a gyerekek. Ez az én alapvető kötelességem. Ha valaki szenved, nekem pontosan meghatározott kötelességem van minden módon beavatkozni, minden olyan intézkedéssel, amelyet a szeretet sugall, és amelyet a törvény is előír, hogy ezt a szenvedést enyhítsem, és ha lehet, meg is szüntessem. Nincs más magatartási szabály egy polgármester számára általában véve, és egy keresztény polgármester számára különösen is.
Per un sindaco cristiano in specie non c'è,
hangsúlyozta Leó pápa. A társadalmi összetartozás és a polgári élet harmóniája mindenekelőtt megköveteli a legkisebbek és a legszegényebbek meghallgatását. Enélkül, az elkötelezettség nélkül a demokrácia elsorvad, névlegessé, formalitássá válik, elveszti jelentőségét és testetlenné válik, mert kizárja a népet a méltóságét folytatott mindennapi küzdelemből, sorsa építéséből, idézett Ferenc pápa 2016-ban mondott egyik beszédéből. Mind a nehézségekkel, mind a fejlődési lehetőségekkel szemben arra buzdítja Leó pápa a polgármestereket, hogy váljanak a közjó iránti elkötelezettség mestereivé, elősegítve a remény társadalmi szövetségét. A jubileum lezárása kapcsán a Szentatya a szentévet megnyitó bullára utalt. Mindenkinek újra fel kell fedezni az élet örömét, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nem elégedett meg a puszta túléléssel vagy a boldogulással, a jelenhez való alkalmazkodással hagyva, hogy a pusztán anyagi valóságok kielégítsék őket. Ez az individualizmus csapdájába ejt minket, és megrontja a reményt, szomorúságot szülve, amely a szívünkben lakozik, keserűvé és intoleránssá tesz minket. Sajnos városainkban a peremre szorulás, az erőszak és a magány formái tapasztalatuk, amelyekkel foglalkozni kell, sürgette a pápa. Szeretném különösen felhívni a figyelmet a szerencsejáték csapdájára,
sulla piaga del gioco d'azzardo,
amely sok családot tesz tönkre. A statisztikák az elmúlt években a szerencsejátékok meredek növekedését mutatják Olaszországban. Ahogy a Caritas Italiana, az olasz Caritas a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről szóló legfrissebb jelentésében hangsúlyozza, ez komoly probléma az oktatás, a mentális egészség és a társadalmi bizalom szempontjából. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magány más formáit sem, amelyektől sokan szenvednek. A mentális zavarokat, a depressziót, a kulturális és lelki szegénységet, valamint a társadalmi elhagyatottságot. Ezek olyan jelek, amelyek a remény iránti nagy szükségletet mutatják. Ennek hatékony bemutatása érdekében a politikusoknak arra van hivatásuk, hogy hiteles emberi kapcsolatokat alakítsanak ki a polgárok között a társadalmi béke előmozdításával. Primo Mazzolari atya, a népe életére odafigyelő bolognai pap azt írta, hogy az országnak többen van szüksége, mint csatornákra, házakra, utakra, vízvezetékre és járdákra. Az országnak szüksége van egyfajta érzésre, életmódra, egyfajta egymásra tekintésre, egyfajta testvériségre.
Il paese ha bisogno anche di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi.
Az önkormányzati tevékenység így találja meg teljes beteljesülését, mert táplálja az emberek tehetségét, kulturális és lelki mélységet ad a városoknak. Leó pápa végül arra kérte a polgármestereket, hogy legyenek bátrak reményt adni az embereknek, együtt tervezve országuk legjobb jövőjét az átfogó emberi fejlődés szellemében. Megköszönve a közösség szolgálatára való hajlandóságukat, a pápa imádságában kíséri őket, hogy Isten segítségével hatékonyan tudják viselni felelősségüket együtt munkatársaikkal és polgártársaikkal, majd szívből adta rájuk apostoli áldását, minden jót kívánva az új esztendőre. Ami a karácsonyi riportból kimaradt. Székely János Szombathely megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspök a konferencia elnöke a II. Vatikáni zsinatról. Ferenc pápa és utóda, Leó pápa is gyakran szóltak a 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinatról. Mi is volt ennek a jelentősége, és milyen a fogadtatása? Kérdeztem az advent 4. vasárnapjára készült riportban Székely János püspöktől.
A II. Vatikáni zsinatnak nagyon sok óriási ajándéka van. Például a népnyelv visszahozatala a liturgiába, az imádságainkba. Az ember legmélyebben, leginkább szívből az anyanyelvén tud imádkozni, sóhajtani, verset írni, álmodni. Voltam egyszer egy roma családnál látogatóban, egy koldus szegény, nagyon egyszerű otthonban. És a végén mindig az a szokásom, hogy imádkozom is a családért, meg megáldom a házat, az ott élőket. És elmondtuk a mi atyánkot magyarul, és utána elkezdtem mondani cigány nyelven, lovári nyelven. És egy idős asszony tolószékben ült, elkezdtek folyni a könnyei. És azt mondta, hogy magyarul is szép a mi atyánk, de cigányul sokkal szebb. Tehát szívből népnyelven tudunk énekelni, imádkozni. Nagy ajándék, hogy a II. Vatikáni zsinat ezt visszahozta. Egyébként az első évezredben alapvetően ez így volt az egyházunkban. Volt liturgia görögül, szírül, latinul, koptul, örményül. Tehát természetes volt, hogy minden nép a maga anyanyelvét hozhatja, használhatja. Egy másik nagy ajándéka a II. Vatikáni zsinatnak a világiak apostoli küldetésének a hangsúlyozása. Tehát, hogy minden megkereszteltnek van arra küldetése, hivatása, hogy hirdesse az evangéliumot. Aztán a Biblia központi szerepe, hogy minden keresztény közösségben, katolikus közösségben legyen központi helye a Bibliának. Olvassuk, vegyük kézbe, táplálkozzunk belőle. De gondolok akár a Gaudium et Spesnek az egyház világban levő jelenlétéről szóló dokumentumnak a gyönyörű és nagyon erős tanítására, például arról, hogy a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem van egy ennél erősebb jog, mégpedig minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. A Teremtő Isten a világot mindenkinek szánta. Mi csak vagyonkezelők vagyunk rövid ideig, amíg itt a Földön élünk. Vagy megfogalmazza szintén a Gaudium et Spes a munkához való elemi jogát minden embernek. Tehát gyönyörű tanításokkal, üzenetekkel van tele a II. Vatikáni zsinat. Nagyban gazdagította az egyházunk életét. A megértésében, a befogadásában volt probléma. Például nagyon sokan hivatkoztak úgymond a zsinat szellemére. De a zsinat konkrét üzeneteitől teljesen eltérő módon, igazából nem is annyira a zsinat szellemét, mint a saját maguk meggyőződéseit kezdték hirdetni vagy propagálni. Vagy azt mondták, hogy a II. Vatikáni zsinattal egy óriási törés, egy gyökeresen új korszak indult, és ami eddig volt, helytelen volt, mostantól jön az új, a modernebb, a nyitottabb katolicizmus. Például sajnos nagyon sok helyen a bűnbánat szentsége kezdett teljesen eltűnni. Főleg német nyelvterületen, Svájcban hallok ilyenről mind a mai napig, hogy rendeznek úgy első áldozást, hogy gyerekek nem gyónnak. Vagy olyan a...
Ez most így zsinat után?
Sajnálatos módon, igen, nemrég is hallottam ilyen történetet. Volt olyan atya, aki fiatalon újmisés papként küzdenie kellett azért a plébánossával, hogy az első gyónást a gyerekeknek megtarthassa. Vagy hallok ilyen eseteket is, ahol nővérközösség szentségimádás szervez, mondjuk minden délután. És a püspök üzen, hogy ez kicsit sok. Ezt nem kell. A eukarisztia helye a szentmise, ennyi szentségimádást ne tartsanak. És aztán voltak sajnos nagyon extrém megnyilvánulások is, ahol világiak misét tartottak, úgymond, vagy ahol liturgiától teljesen elszakadva a pap azt gondolta, hogy a modern liturgia az, hogy tele van rögtönzéssel, az ő általa kitalált mondatokkal, szimbólumokkal, pedig a pap nem főszereplője a liturgiának. A főszereplő Krisztus, és a papnak kicsit el is kell tűnnie a mögött, a titok mögött, amely nálánál nagyobb. Úgyhogy voltak itt problémák. Azt gondolom, hogy ha nagyon emberivé válik egy mozgalom, mondjuk egy ilyen megújítási reformmozgalom, és elveszíti a konkrét szálat az objektív igazságtól, vagy a nagy közösségtől, a Szentlélek által vezetett egyháztól, tanítóhivataltól, akkor hajlamos lefelé csúszni. A lejtőn lefelé menni könnyű, kincseket elveszteni könnyű. És sajnos elindult egy ilyen folyamat is az egyházunkban. Nagyon fontos a zsinat igazi üzenetét megérteni, amely rengeteg kincsel gazdagította az egyházunk életét.
A Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Virtesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Gedeonról, a három fa történetéről és a Szent Család vasárnapjáról Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban egy különleges ószövetségi történetet fogunk megismerni. Egy bátor emberről lesz szó, aki Isten segítségével győzött le egy hatalmas ellenséget. Ő nem más, mint Gedeon, aki a bírák korának egyik nagy alakja volt. A másik témánk pedig Szent Család vasárnapja lesz, és egy kis történet a három fa történetéről. Bevezetőül a bírák koráról szeretnék egy kicsit beszélni. Az Ószövetségi Bírák könyve egy olyan időszakot ír le Izrael történetében, amikor a nép még nem kapott királyt. Az ígéret földjén laktak, de gyakran eltávolodtak Istentől. Bálványokat imádtak, és ezért ellenséges népek támadtak rájuk. Amikor a nép megbánta a bűneit, Isten mindig küldött egy bírát, hogy vezesse őket, és megmentse a gonosz ellenségektől. Gedeon története is ilyen nehéz időszakban játszódik. Emlékeztek-e, melyik volt az az ellenséges nép, aki megtámadta őket? Léna?
A midianiták.
Igen. A midianiták egy nomád népcsoport, rendszeresen betörtek Izrael földjére, és elpusztították a termést. Elrabolták az állatokat, és így óriási nyomorúságot okoztak a népnek. És volt a történetünkben egy Gedeon nevű ifjú. Léna, légy szíves, mondd el, hogy hogy választotta ki őt az Úr.
Gedeon kiválasztása a meghívás története. Ekkor jelenik meg Gedeon, egy egyszerű, félelemmel teli ember, aki a midianiták elől bújva dolgozott. Egy napon az úr angyala megszólította őt. Az angyal azt mondta neki, az úr veled van, hős vitéz. Gedeon azonban nem érezte magát sem bátornak, sem hősnek. Ő így válaszolt. Hogyan segíthetnék én? A családom a legkisebb, Manassé törzsében, és én vagyok a legkisebb a családban. De az úr biztosította őt, hogy nem a saját erejére kell támaszkodnia, mert Isten vele lesz. Gedeon mégis kételkedett, és egy jelet kért az úrtól, hogy bizonyosságot kapjon. Ekkor az angyal tüzet fakasztott egy sziklából, ahol Gedeon áldozatot mutatott be.
Tehát az áldozat, tudjátok, az ételáldozat volt, az Isten angyala pedig mondta, hogy tedd ki ide az ételáldozatot, és mit csinált vele?
Megemésztette a tűz.
Így van, Zéti, megemésztette a tűz. Tehát ez egy jel volt, hogy bízzon nyugodtan Gedeon Istenben. És akkor Gedeonnak mi volt az első tette, Zéti?
Gedeon első tette. A bálványimádás megtörése. Gedeon első feladata nem a csata volt, hanem az, hogy megtisztítsa a faluját a bálványoktól. Az úr megparancsolta neki, hogy ne döntse le Baál oltárát, és vágja ki a mellette álló szent fát. Mivel félt az emberek haragjától, Gedeon éjszaka titokban teljesítette a parancsot. Másnap a falusiak rájöttek, hogy Gedeon volt az, és meg akarták ölni, de apja Joás kiállt érte. Ha Baál Isten védje meg magát. Ezután Gedeont úgy hívták, hogy Jerubbaál, ami azt jelenti, Baál pereljen vele.
Így van, tehát, hogy egy másik istennel pereljen ő, de védje meg magát. Jött a midianiták elleni harc. Hogyan történt ez?
A midianiták hatalmas sereggel vonultak Izrael ellen. Gedeon összegyűjtette a nép katonáit, de az úr azt mondta neki. Túl sokan vagytok. Ha ilyen sereggel győznétek, azt hinnétek, hogy saját erőtök miatt nyertetek, és nem én miattam. Ezért Gedeon először elküldte azokat, akik féltek a harctól. Majd az úr egy különleges próbát rendelt el. Gedeonnak figyelnie kellett, hogy a katonák hogyan isznak a patakból. Csak azokat tartotta meg, akik kézzel merítettek vizet, és így készen álltak a harcra. Végül a 32 ezer fősereg mindössze 300 katonára csökkent.
Tehát az úr kérte, hogy ne ilyen sok katonával menjenek a harcba, hanem csökkentsék le. És emlékeztek erre a próbára, hogy kivitte őket a folyóhoz, és akik lefetyeltek, mint a kutyák, azokat nem választotta, de akik a kezükből ittak, azokat kiválasztotta. Ezután a 300 katonával együtt nekiindult a harcnak a midianiták ellen. Koni, légy szíves, folytasd a történetet.
Gedeon és a 300 harcos éjjel támadott. Mindannyian egy szarut trombitát, egy korcsót és egy fáklyát vittek magukkal. A sötétben a midianiták táborát körülvéve egyszerre törtek rájuk. Összetörték a korsókat, fáklyákat gyújtottak és trombitákkal zajt csaptak. A midianiták azt hitték, hogy hatalmas sereg támad rájuk, és pánikba estek. Össze-vissza futottak, sőt egymás ellen fordultak. Az úr ereje és terve győzelmet hozott Izraelnek.
Tehát megnyerték a harcot, és Gedeon későbbi élete hogyan folytatódott?
A győzelem után Gedeon elutasította a nép ajánlatát, hogy királlyá tegyék. Nem én uralkodom fölöttetek, és nem is a fiam, hanem az úr. Gedeon ezután bíróként vezette a népet.
Királlyá szerették volna kinevezni, de ő nem szeretett volna. Mondta, hogy az egyedüli király az úr, az Isten. És aztán bíróként vezette a népet. Ezért mondjuk, hogy bírák korában Gedeon volt az egyik bíra. Egy kis interaktív játékra hívlak benneteket, kikicsoda Gedeon történetében. Ki volt az, aki meghívta Gedeont, hogy szabadítsa meg Izraelt? Léna.
Az úr angyala.
Így van, köszönöm szépen. Milyen jelet kért Gedeon Istentől, hogy biztos legyen a hívásában? Konrád.
Tüzet fakasztott egy sziklán.
Igen, köszönöm. Hány katonával győzte le Gedeon a midianitákat?
300 katonával.
Így van. Gedeon története és az új szövetség is összefüggésben van. Egyik legismertebb eseménye Gábriel arkangyal megjelenése Máriának. számos fontos párhuzamot rejt. Mindkét történet azzal kezdődik, hogy Isten egy hétköznapi embert választ ki egy különleges feladatra. Az isteni meghívás Gedeon számára mi volt?
Egy egyszerű ember volt, aki éppen búzát csépelve bujkált az ellenség elől. Az angyal megszólította. Az Úr veled van, hős vitéz. Gedeon eleinte kételkedett, de végül elfogadta a küldetést.
Így van, és ezzel szemben pedig Mária az új szövetségben őneki hogyan jelent meg az Úr angyala? Bíborka.
Egy fiatal egyszerű lány volt Názaretből, akit Gábriel arkangyal azaz üzenettel keresett fel, hogy őt választotta ki Isten, hogy a megváltó anyja legyen. Gábriel szavai így hangzottak. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Tehát itt a kettőnek a meghívása hasonlít egymáshoz. A megválasztás szokatlansága.
Gedeon nem tartotta magát méltónak, mert családja kicsi és jelentéktelen volt. Mária is alázatosan kérdezte, hogyan történhet ez? Mindketten érezték, hogy emberi szemmel nézve nem alkalmasak egy ekkora feladatra, de Isten épp a kicsinyeket és alázatosokat választotta ki.
Így van. Tehát emlékeztek, az Ószövetségben is mindig a kicsinyeket választotta ki. Mondjunk olyan példát, hogy ki volt az, aki kicsi volt, és legutolsó a családjába, és mégis az Úr megszólította. Zéti.
Benjamin.
Ő is. És még?
Dávid.
Dávid. Pontosan őre gondoltam. Így van. A hit és az engedelmesség hogyan jelenik meg Gedeonnál és Máriánál? Nóri.
Gedeon többször jelet kért az Úrtól, hogy megerősítse hitét, de végül engedelmeskedett és győzelmet aratott a midianiták felett. Mária ugyan kérdezett, de teljes hittel válaszolt. Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Gedeon pedig győzelmet aratott a 300 katonával. Hogyan jelenik meg Isten ereje a gyengeségben? Konrád.
Gedeon győzelme nem a sereg nagyságán vagy az ő erején múlt, hanem Isten vezetésén.
Mária sem saját erejéből hozta el a világ megváltóját, hanem Isten kegyelméből és a Szentlélek erejéből.
Tehát mit tanulhatunk ezekből a történetekből? Mindkét történet arra tanít, hogy Isten olyanokat választ ki, akik első ránézésre talán nem tűnnek legalkalmasabbnak. De akik nyitott szívvel elfogadják az ő akaratát, akár Gedeon, akár Mária példáját követjük, a hit, az alázat és az engedelmesség. Az a három kulcsfontosságú érték, amivel nagy dolgokat érhetünk el az életben. Együtt emlékezve az Ószövetség és az Új Szövetség nagy meghívásaira, gondoljunk arra, hogy Isten minket is hívhat valami különlegesre, akár a hétköznapi életünkben. Van egy kis történetünk, amit szeretném a rádióhallgatókkal megosztanánk. A három fa legendáját szeretném, ha elmondanánk. Ez egy norvég mese.
Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hegycsúcs, ahol három kis fácska állt, és arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt.
Szeretnék kincses láda lenni,
kiáltott fel,
beborítva arannyal és telve gyönyörű drága kövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincses láda egész világon.
A második tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján sergedezett a tenger felé.
Jó volna büszke hajónak lenni,
sóhajtotta.
átszállni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik parttól a másikig. Belőlem lesz a legerősebb tengerjáró az óceánokon.
A harmadik kicsi fele nézett a völgybe. Férfiak és nők sietősen tették a dolgukat a forgalmas kisvárosban.
Én egyáltalán nem akarok elmozdulni előr a helyről,
mondta.
Szeretnék olyan magasra nőni, hogy amikor az emberek megállnak, hogy megnézzenek, felemeljék tekintetüket az ég felé, és Istenre gondoljanak. Én leszek a legmagasabb fa a földön.
Múltak az évek, eső jött és sütött a nap, s a három kis fa nagyra és magasra nőtt. Egy szép napon három favágó ballagott fel a hegyoldalon. Egyik őjük megpillantotta az első fát, és azt mondta.
Csodálatos ez a fa. Éppen erre van szükségem.
És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt.
Most lesz belőlem az a szép kincses láda,
gondolta a fa.
Csodás kincseget kapok majd.
A másik favágó a második fát szemelte ki.
Ez a fa erős, pontosan ilyen kell nekem.
És eldőlt a második fa is a fejsze ütéseire.
Végre átszelem a tengert,
gondolta.
Büszke, ha jó leszek, királyoknak való.
A harmadik fa úgy érezte, hogy egy pillanatra a szíve is megáll, amikor az utolsó favágó ránézett. Ott állt egyenesen és magasan, büszkén mutatva az égre, de a favágó nem nézett fel oda.
Nekem bármelyik fa megteszi,
mormolta. Az első fa egy asztaloshoz került, de az öreg asztalos nem gondolt kincses ládára. Gyakorlat kezei alól egy jászol került ki. A szép fa nem gyémántal és drága kövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az éhes állatok számára. A második fa mosolygott, amikor a favágó elvitte a hajóépítőhöz. De nem valami nagy és erős tengerjáró hajó készült belőle, hanem a fűrészelés és kalapácsolás után egy egyszerű halászbárka állt a víz partján. Mivel túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy tavan hajóztak rajta egyik parttól a másikig. Minden nap átható halbűz töltötte be, és lassan beívódott a hajó deszkáiba, gerendáiba. A harmadik nagyon meglepődik, amikor a favágó gerendákra hasítja, és ott hagyta egy farakázban.
Soha nem akartam más lenni, csak állni a hegytetőn, és Isten felé mutatni.
Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A három fa már majdnem elfelejtette egykori álmát. De egy éjjel egy fénylő csillag gyújt ki éppen a fölött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájába.
Bárcsak jobb helyet készíthetnék néki,
sóhajtott fel egy férfi, aki mellette volt. Az anyja megszorította a kezét, és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára.
Ez a jászol a legjobb hely neki,
azt mondta az asszony, és az első fa rájött, hogy most nála van a világ legnagyobb kincse. Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak fel a halászhajóra. Egyikük azonnan elaludt, ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen feltámadt a szél, és a víz fölött hatalmas vihar kerekedett. A hajó hánykódott az óriási hullámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős ahhoz, hogy az utasokat ilyen nagy szélben és esőben épségben a partra vigye. Ekkor felébredt a fáradt vándor. Felállt, kinyújtotta karját, és annyit mondott.
Csend!
És a vihar elült. Olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. A második fa tudta, hogy a leghatalmasabb király volt ott azon az éjszakán. Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fából készült gerendákat is a régi elfelejtett rakásból. Összeácsolták, majd egy tomboló és gúnyolódó tömegen hurcolták keresztül. Megborzongott, amikor néhány katona egy ember kezeit szögezte fel gerendáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte magát, de vasárnap reggel, amikor a napsugaraival felármázta a levegőt és a földről az öröm árat, tudta a harmadik fa, hogy Isten szeretette mindent megváltoztatott. Ez tette gyönyörűvé az első fát, ettől lett erős a második, és ha valaki valamikor a harmadik fára gondolt, annak Istenre kellett gondolnia.
A három fa története arra tanít bennünket, hogy az életben néha egészen másképp teljesülnek a vágyaink, mint ahogyan elképzeljük. A három fa mindegyikének szép nagy terve volt. Mi szeretett volna lenni az első fa?
kincses láda, és azt akarta, hogy gyémántok, arany legyen benne, és ilyen.
Így van. És mi szeretett volna a második fa lenni?
Egy hatalmas hajó akart lenni, aki királyokat szállít a tengeren át.
És mit akar csinálni a harmadik fa?
Ő egy hatalmas, nagy, erős fa szeretett volna lenni, akire az emberek felnéznek, és Istenre gondolnak.
Igen, így van. A három fa mindegyikének szép nagy terve volt. Az egyik kincses láda szeretett volna lenni, a másik egy hatalmas nagy hajó, a harmadik pedig az ég felé törő fa, amely Isten nagyságára mutat. Ám amikor kivágták őket, úgy tűnt, hogy álmaik nem valósulnak meg. Mégis mind a három fa sokkal különlegesebb szerepet kapott, mint amit valaha is remélhetett volna. Mi lett az első fából, gyerekek? Zéti.
Az elsőből Jézus jászolát készítették, így a legnagyobb kincset, magát, a megváltót hordozhatta.
Mi lett a második fából, Léna?
Egy kicsit csónak lett, amellyel át lehetett menni a tó egyik és másik oldalára.
Így van, és ki használta ezt a kis hajót egyszer egy történetben?
Jézus.
Jézus, és ő volt az, aki elaludt a hajón, és utána mi történt?
Volt egy nagy vihar.
Így van.
És a kis csónak már érezte, hogy nem bírja tovább. Jézus is a hajóban volt, és a 12 tanítvány is. Egyszer csak Jézus elaludt, de közben egy nagy vihar közeledett, és a kis hajó már érezte, hogy nem sokáig bírja, és el fog süllyedni. Ekkor Jézus felébredt, és mondta, hogy csend, és a vihar elállt.
Így van, csoda történt, és Jézus lecsendesítette a vihart. És ez a hajó volt az, ami ebből a fából készült. Köszönöm. És mi történt a harmadik fával, Konrád?
A harmadik fa Jézusnak a keresztje lett, amikor Jézust odaszögelték.
Igen, ez a fa lett Jézusnak a keresztfája, és amikor őt felszögelték, és a Golgota hegyén keresztre feszítették, mindenki feltekintett rá. És azóta is, mai napig is, itt a stúdióban is van egy kereszt, az iskolánkban is van kereszt, nektek is biztos van otthon keresztetek, mindig felnézünk rá, feltekintünk, és eszünkbe jut Jézus megváltása, hogy megváltott bennünket. A történet üzenete az, hogy Isten tervei sokszor nagyobbak, szebbek és mélyebbek, mint amit mi előre elképzelünk. Még ha nem is értjük mindig, mi miért történik velünk, bízhatunk benne, hogy életünknek fontos célja van. Isten mindenkit különleges módon tud felhasználni. Talán nem úgy, ahogyan mi szeretnénk, hanem úgy, ahogyan valóban szükségünk van rá. Az életben nem mindig úgy teljesülnek a vágyaink, ahogyan elképzeljük. Végül mindegyik sokkal különlegesebb szerepet kapott, mint amire számított. Tehát nektek is, ha valami olyan történik az életetekbe, hogy nem arra számítottatok, akkor tudjátok, a Jóistennek az akarata ez. A mai műsorban tehát Gedeon történetéből tanultunk, aki Isten hívására válaszolt, és nagy tetteket vitt véghez. Az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyiunknak megvan a helye és feladata Isten tervében. Ahogy Gedeon a választott nép vezetője lett, úgy Mária is igent mondott Isten meghívására, és így ő lett Jézus anyja. Ma azonban nem csak róluk, hanem a Szent Család példájáról is érdemes elmélkednünk. Hiszen mikor van Szent Család vasárnapja? Linda.
December 31-e környékén, karácsony ünnepéhez kapcsolódva, Szent Család vasárnapját ünnepeljük. Jézus, Mária és József példát mutattak nekünk a szeretet, a béke és az összetartozás értékeiről. A Szent Család története arra tanít, hogy a család az az a hely, ahol megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, és ahonnan erőt meríthetünk életünk kihívásaihoz.
Évvége felé közeledünk, gondoljatok hálával a saját családjaitokra, és próbáljátok ti is hozzájárulni ahhoz, hogy otthonotokban béke és szeretet uralkodjon. Most megkérem Nórit, aki írt egy kis saját versikét az új esztendőre, hogy ossza meg a rádióhallgatókkal és velünk.
Megjött az új év. Megjött az új év, csizmában csertetve, eljött az új év, csengőket csöngetve. Plédét teríti, hazánkra boldogan, s marad a táj, fehéren, havasan. Új évre ígérem, jó gyerek maradok. Új évkor mindenkivel egy pezsgővel kocintok. Új évben mindig is boldog maradok, és minden gyereknek boldog új évet kívánok.
Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Nagyon ügyes voltál, Nóri. Én is kívánok nektek boldog új évet, és minden jót, jó egészséget a családotoknak is.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőben. Jó tavaszt, ősszelet, nyár, jó termést és jó vásárt ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőben. Bő aratás, szüretet, egészséget, jó kedvet ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, drága jó bort, olcsó sót ez új esztendőben. Jó kenyeret, szalonnát, 12 hónapon át ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, vegye el mind a nem jót ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőben. Sok örömet eházra, boldogságot hazánkra ez új esztendőben.
Örülök, hogy együtt tudtunk imádkozni, együtt tudtunk beszélgetni. Most elköszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor a Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban Szabó Magda, a Danaida című írásának 35. része hangzik el. 0 óra 35 perckor a Közelképben egy gyógyult alkoholfüggő mesél életének mélységeiről. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perctől a Mindennapi Egészségünk című magazinunkban a magas vérnyomásról lesz szó. Vendégünk dr. Herceg László egri házi orvos, a vérnyomásmérők működési elvéről is fog beszélni. 3 óra 5 perckor a Közéletet ismételjük meg. Ebben beszámolunk a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapjáról. Majd a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról lesz szó. Végül a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, a karácsony előtti könyvdömpingről, író-olvasó találkozókról beszélgetünk Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával. 4 órától a Hot Jazz Band előadásában régi magyar melódiákat hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos, megtisztelő figyelmüket. Jézus születésében már kirajzolódik az az alapvető döntés, amely Isten fiának egész életét végig kíséri, egészen a kereszt halálig. Az a döntés, hogy nem velünk hordoztatja a bűnterhét, hanem maga hordozza helyettünk, magára veszi azt. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Énekeljetek minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Sok minden összehozza az embereket, izgatottság, kapzsiság, kíváncsiság, érdek, kéjelgés, gyűlölet. De csak az imádkozás volna az, ami családdá tenné őket. Eltűnnének az összeütközések és a válaszfalak, ha őszintén borulnánk le a közös atya és megtestesült fia előtt. Jézus kérhette volna a halál megszüntetését, nem kérte. Kérhette volna, hogy a föld újra édenkerté változzék, ahol többé senki sem éhezik, semmiben hiányt nem szenved. Nem kérte. Kérhette volna, hogy megszűnjék minden fájdalom. Nem kérte. Elfogadta az egész valóságot, amely minden oldalról úgy folytogatta, mint egy vérszopó polip. Elfogadta az Istentől boldognak tervezett, az ember engedetlenségétől azonban megrontott valóságot. Ebből indult ki. Pontosabban ebben a Jézus által megélt és mindnyájunk által újraélt elfogadásnak a magatartásában van minden üdvösség titka. A föltámadt Krisztusban a valódi, nem a mesebeli ember támad fel. Ez az idők teljességében Jézus által kinyilvánított titka az emberi sorsnak. Üdvözítünk, sok bíztató igét hoztál nekünk atyádtól érkezéseddel. De egyetlen hitegető, egyetlen a felelősség alól felmentő szavad sem volt. Soha nem beszéltél ilyen értelemben, cívottok, tapossátok egymást, egymás ellen fordítjátok vívmányaitokat, nem baj, én eljöttem és mindent helyrehozok, amit elrontotok, e felől nyugodtak lehettek. Inkább meghökkentően komoly a figyelmeztetésed. Ha meg nem változtok ti is, soha se hitegessem magam, Uram, azzal, hogy semmi végzetes nem következhet a világra, s hogy nem vagyok felelős a világ sorsáért.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. midőn megkel előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,